Köszöntöm a Bukaresti Rádió hallgatóit. Önök heti politikai értékelőnket hallják. Szűcs Levente vagyok. Az Európai Bizottság előterjesztett egy úgynevezett fehér könyvet Európa jövőjéről, amely a következő évtized Európát érintő főbb kihívásait és lehetőségeit vázolja 5 forgatókönyv alapján. Erről beszélgetünk mai adásunkban Sógor Csaba európai parlamenti képviselővel, akit köszöntök és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A fehér könyv a fő téma, de nem ez az egyetlen, amiről kérdezni fogom a képviselő urat, de már csak a fontossága és az aktualitása miatt is ezzel kezdeném. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, idézem, a római szerződések 60. évfordulójának küszöbén eljött az ideje, hogy a 27 tagú Egyesült Európa kialakítsa saját jövőképét. Egyetért azzal, hogy szükség van egy új jövőképre?
Én azt hiszem, hogy nem egy új jövőképre van szükség, hanem az eredeti jövőképhez való visszatérésre. Ugye a reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük, és a reformátorok sem akartak egy új vallást, hanem a régit akarták megújítani, és ennek kapcsán ugyanezt tudom mondani, hogy ha már a 60 éves római szerződésre emlékezünk, akkor itt nem kell kitalálni a spanyol, nem kell 5-6 vagy nem tudom hány forgatókönyv, vissza kell térni az alapító atyák ötletéhez. És ugye maga az a tény, hogy 5 forgatókönyvet vázol föl Juncker, jelzi azt, hogy gond van, elvesztette valahol a fonalat a bizottság, az unió, az 500 millió polgárt vezető 28, és nem 27, mert egyelőre még 28 tagállamban, ugye Juncker 27-ről beszélt, és hát vissza kéne térni az alapító atyák ötletéhez, amit Winkler Gyula kollégám is jelzett, hogy ő egy 6-ról beszél, ugye az uniós polgárok Európájáról, és hogy ezt kellene szem előtt tartani elsősorban, nem Németország, vagy Franciaország, Olaszország, ugye ha nagyokról beszélünk, vagy Kelet-Európa, vagy Dél-Európa, vagy Nagy-Britannia érdekeit, hanem az 500 millió uniós polgár érdekeit. Ugye nem a több sebességgel van a gond, hogy még egy másik fontos észrevételt ezzel a fehér könyvvel kapcsolatosan elmondjak. Ugye az egyik forgatókönyv az 5 közül az egy több sebességes Európáról beszél, hanem a több irányjal van a gond. Azzal, hogy széthúzunk, hogy nincs szolidaritás, hogy nincsen közös teherviselés. És ilyen szempontból az elmúlt időszak migrációs kérdése gyakorlatilag a süketek párbeszéde volt. A nyugat nem akarta megérteni, vagy Európa nyugati fele nem akarta megérteni, hogy nem kívánhatja tőlünk, hogy mi erőnek erejével itt tartsunk menekülteket és migránsokat, hiszen azok azonnal elhúznak Németország fele. Ugyanakkor a keleti blokk pedig tudomásul kell vegye, hogy ha van szolidaritás, és ugye ha megnézzük az uniós forrásokat, akkor van, mert Európa nyugati fele rengeteg pénzt adott a felzárkózáshoz, akkor nekünk is valamilyen módon részt kell venni ebben a kihívásban. Hiszen ha nem tudunk fogadni, vagy nem akarunk fogadni menekülteket és migránsokat, külön kihangsúlyozom a két entitást, mert ugye ebből a 1,5 millióból, ki bejött Európába az elmúlt 1,5 év alatt, 1/3 menekült, tehát itt nincs hova hazaküldeni, vertük az országukat, lebombáztuk őket, tönkretettük őket, én mondom így, mi európaiak is, mert nem csak az amerikaiak bombáztak ott, és a 2/3 pedig az valószínűleg gazdasági menekült, migráns. Tehát ha ezeket nem tudjuk, nem akarjuk befogadni, akkor hozzá kell járulnunk az ő pillanatnyi elszállásolásukhoz. Tehát a migráns kérdés mutatta meg a legjobban, hogy széthúzzunk, nincs szolidaritás, nyugat nem érti, hogy mi miért nem akarunk fogadni, kelet pedig, mi pedig nem értjük, hogy itt azért közös teherviselésről van szó.
500 millió európai állampolgárnak az uniójáról beszélt, de végül is mégiscsak azt hiszem, hogy a kulcs szó az a szuverenitás. Hogyan oszlanak meg a hatáskörök a tagállamok és az Európai Unió között, és ebben azt hiszem, hogy mégiscsak fel lehet állítani több forgatókönyvet az szerint, hogy a tagállamok mit szeretnének, vagy mit fogadnak el.
Hát ugye éppen itt van abban. Tehát a Lisszaboni szerződésben is pontosan le van fektetve a szabad egyfajta alkotmány ez az uniónak, de ugye mi minden más alkotmányt vagy szerződést az élet felülír, éppen a migrációs kérdés írta felül ezt, és nem csak a külső, hanem mondjam így, hogy a belső migráció is felülírta, mert lám ugye a munkaügyi kérdés a tagállami és uniós kérdés egyszerre, tehát megosztott hatáskörök vannak, de éppen a kisebbségi kérdésben mi vagyunk azok, akik feszegetjük a határokat, és azt mondjuk, hogy a nemzeti kisebbség kérdése ne legyen többet tagállami. Ugye elment 10-12 millió kelet-európai uniós polgár Európa nyugati és északi felében munkát vállalni. És akkor évek óta vitatkozunk, a szociális dömping kérdése, a kiküldetés irányelv kérdése, ezek mind munkaügyi bizottsági dokumentumok, hogy most az, aki ideiglenesen már 5 éve, 6 éve, 10 éve ott tartózkodik nyugaton, ott fizet, ott dolgozik, milyen körülmények között dolgozzon, milyen jogosultságai vannak az egészségügy, oktatás területén, és éppen ez írja felül a régit, és ezért kellene tudni ugye megegyezni valamiben, de hát ez nem lesz egy könnyű feladat, megint meg lehet egyezni abból, hogy nem az egyes, hanem az ötös forgatókönyv, tehát nem marad minden úgy, ahogy a régiben ez az egyes forgatókönyv, vagy eddig volt, hanem elmozdulunk egy federális Európa fele, csak itt a nagyoknak a felelőssége van. Nyilvánvaló, hogy le kell ülni, és ezeket a kérdéseket végigbeszélni, és megegyezni bizonyos alapkérdésekben. Az, hogy baj van, az, hogy válság van, említettem, jelezte az is, hogy nem két forgatókönyv van, hanem öt. Na most az idén ne felejtsük el, hogy lesz egy pár ország, ahol választások lesznek. Ugye Hollandia, időrendi sorrendben is ő az első, mely mindjárt itt van a holland választás, de az egy kisebb gond, hiszen ott a késő jobb oldal, hogyha meg is nyeri a választást, nem tud kormányt alakítani. De ugye itt van Olaszország, Görögország, Németország és Franciaország. És Juncker ugye bejelentette azt is, hogy ő többet nem indul. Fura dolog ez, mikor a legnagyobb válságban van Európa és a világ, akkor ilyen személyes kérdésekkel foglalkozunk, hogy indul vagy nem indul a bizottság elnöke, mert többet kéne beszélni arról, hogy miért van válság. És szerintem főleg a négy nagy ország gondjai miatt is nem akar a bizottság egy határozott álláspontot kialakítani, meg gondolom, hogy rájöttek, hogy az egész vita és válság azért is van, mert a bizottság néha ugye a lovak elé fogta a szekeret. Tehát túlment bizonyos hatáskörökön, és akkor azt mondja, hogy rendben van, ha azt mondjátok, hogy a bizottság túlságosan beleszólt abba, ami nem az ő dolga, akkor most döntsétek ti el, dönts el a tanács. A 28 tagország, hogy merre fele megyünk. És a parlamentnek az lesz a feladata...
Ezt akartam megkérdezni, hogy a parlament milyen szerepet játszik.
Nekünk az lesz a feladatunk, nyilvánvaló, hogy az idő túlhaladta ezt a kérdést is, hogy a bizottság csak a törvényesség őre, mert a tanács néha nem tudott a helyzet magaslatán lenni. A parlamentnek az lesz a feladata, hogy szintelenül emlékeztesse a bizottságot és a tanácsot is, hogy az unió az nem 28 államfő, miniszterelnök, kormány, hanem 500 millió polgár. És ebben az 500 millióba beletartoznak azok is, akik Európa keleti felén vannak, azok is, akik délen vagy a frontvonalon konfrontálódnak a migrációs problémákkal, tehát nehéz dolog lesz ezt összeegyeztetni, és amíg nincsen gyermekvállalási kedv és családalapítási kedv, addig nyugat tudomásul kell vegye, és Európa tudomásul kell vegye, hogy valakit be kell hívni arra, hogy a munkát elvégezze. És ha behívod a munkát elvégezendő, ugye azokat az embereket, akik más kultúrán, más vallásuk, más szokásaik, más étkezési szokásaik vannak, tudomásul kell vegyed. Ha te nem akarsz dolgozni, családot alapítani, nem akarsz hosszú távon tervezni, mert Istenben sem hiszel már, vagy ne, ha nem vagy vallásos, ugye ne sértsen meg azokat, akik nem vallásos hívő emberek, akik nem gondolnak az unokájukra, csak élni akarnak a mának, akkor vegyék tudomásul azt, hogy ezeket a kérdéseket is meg kell oldani. Ugye mennyire tiltakozunk a kendőviselés ellen. Hát el kell menni Csíkszentdomokosra, vagy bármelyik másik erdélyi faluban, ahol a idősebb hölgy korosztály mai napig is kendőbe jár. Vagy ugye a mi nagyon vallásos neoprotestáns gyülekezeteinkben is a hölgyek kendőbe járnak. És nem kényszeríti rájuk senki, ez a hagyomány így alakult ki, és ennyire bonyolult ez a problémát. Tehát, hogyha Brüsszelből hazaküldenének mindenkit, akkor 50%-nál több lakosa Brüsszelnek távozna, beleértve minket is, kelet-európaiakat.
De visszatérve, igen.
Nem lenne, aki a szemetet elhordja, aki mosogasson, aki buszt és taxit vezessen. Tehát bedőlne a nyugati világ. Na most ezt a helyzetet kell nekünk mondjuk nem kihasználni, de meglovagolni, és azt mondani, hogy, és ezt is tesszük a parlamentben, hogy vegyétek észre, hogyha szükség van a kelet-európaiak munkaerejére, akkor becsüljétek meg őket. Tehát ha most bevezetnék a minimálbért, vagy az egységes bérezést, akkor az lenne a gond, hogy nyilvánvaló, hogy a helyi ember nem akarja még azért a pénzért sem elvégezni azt a munkát, nem, hogy kisebb összegér, ugye mondjak egy példát.
Tehát most a feltétel nélküli alapbérre utal, ugye?
És Spanyolországban 1 millió román kap munkát, miközben ha hazaküldenék őket, akkor sem biztos, hogy csökkenne a 25%-os munkanélküliség, a fiatalok körében több mint 50%-os munkanélküliség. Úgyhogy egyszerűen nem azért az összegért, nagyobb összegért sem, mint amire a román vendégmunkás dolgozik, nem migráns és bevándorló, csak vendégmunkás, nem hajlandó felszedni a földről sem a narancsot vagy a paradicsomot. Úgyhogy bonyolult kérdés ez, itt hosszú távú megoldások és rövid távúakra is szükség van. Visszatérve az alapkérdésre, le kell ülni, el kell dönteni, hogy milyen irányba akarjuk, hogy menjen Európa, akarunk-e munkából megélni, akarunk-e jövőt tervezni, tehát család, ugye a következő generációra is akarunk-e gondolni, tudjuk-e felelősen felhasználni a föld még megmaradt nyersanyag tartalékait, vagy csak ilyen rabló módra gazdálkodunk tovább, és akkor utána, vagy menet közben a szükséges problémákat is meg lehet oldani. El kell felejteni azt, hogy egységes nemzetállam, nincs olyan, hogy homogén egységes nemzetállam, és számunkra az lenne a jövő, nem csak erdélyi magyarok számára, de normálisan gondolkodó európai polgárok számára, hogy a régiók Európája legyen a mérvadó, ami azt jelenteni, hogy ugye ne kényszerítse Bukarest a Bihar megyeieket, hogy ők elküldjék Bukarestbe az adójukat, utána könyörögjenek, hogy valahogy kapják vissza, hogy aztán Hajdú Bihar megyébe átmenjenek kereskedni. Vagy ugye kötelezze őket egy közbeszerzési törvény, hogy egy galaci céggel csináltassák meg a karácsonyi diszkilágítást a városban, mikor a Hajdú Bihariak már csak a benzinköltségben óriásig spórolnak, hogyha ők jönnének át ezt megoldani, mondtam most egy szintén aktuális témát. Tehát nem tudok egy rövid igen és nemet mondani, na most az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ösből gyúrjunk egy 6-odikat, vagy melyik legyen, hanem össze kell ülni, és valóban szemezgetni kell, ki kell választani, hogy mi az, ami mind a 28 tagállamnak, mind az 500 millió polgárnak megfelel, és ebből összegyúrni akár egy 6-odikat, vagy azt mondani, hogy maradunk az elsőnél, de megjavítjuk. Még mindig könnyebb egy házat kipofozni, és megjavítani, és tatarozni, mint ledózerelni, és újat építeni.
De hogyha jól értem a szavaiból, akkor ön egy szorosabb uniót szeretne.
Hát így is mondhatnánk. Ha arra gondolok, hogy kisebbségi kérdésben mi ugye az elmúlt esztendőben azért küzdöttünk, hogy ugye minden tagállam, nem csak az új tagállamok számára legyen kötelező a koppenhágai úgynevezett kritériumok, hanem minden tagállam számára kötelező legyen betartani a jogállamiságot, demokráciát, az alapvető emberi jogokat, beleértve a kisebbségek jogait is. És az elmúlt évben mi ezért küzdöttünk, és ezért szavaztattuk meg a parlamenttel az úgynevezett mechanizmusa, jogállamiság, demokrácia és alapvető emberi jogokért. Ez a törvénytervezet ott van a bizottság asztalánál, Csak maga a bizottság is visszalépett ettől a javaslattól. Timmermans, ugye, aki külügyminiszter korában még ezt helyeselte, most ő is visszalépett, mert ez túlzott hatásköröket adna a bizottság mellett, alatt, fölött valahol működő grémiumnak, akik ugye osztályoznák a tagállamokat, mint az európai szemeszterben a gazdasági, pénzügyi kérdéseket, úgy ebben a mechanizmusban osztályoznák azt, hogy a jogállamiság és a demokrácia, beleértve a sajtószabadságot is kérdésében hogyan haladtak. Ez egyértelműen azt jelenteni, hogy bizonyos tagállami hatáskörökben beleszól az unió. De hát egy osztályban is, hogyha rendetlenség van, és a pedagógus nem tud fegyelmet tartani, nem tudja az anyagot játékosan, barátságosan leadni, hát akkor segítséget hív. Behívja az igazgatót, hogy fegyelmezzen. Megkérdezi a szakmai továbbképzőn, hogy mit tehetek, hogy ezeket a nebulókat, akik csak az iPhone-jait akarják nyomogatni, rávegyem arra, hogy érdekel a történelem. Nem egy könnyű dolog ez, azért van Európai Parlament, azért vitatkozunk ezen, hogy találjunk egy jó megoldást. Háborúkban, diktatúrákban vannak gyors megoldások. Rendet lehet teremteni, de milyen áron, ugye?
Lépjünk egy picit tovább. Ön egyike volt azoknak, akik februárban az Európai Parlamentben a Kanadával kötendő szabadkereskedelmi megállapodás mellett érveltek, illetve szavaztak. Milyen érvek szólnak emellett? Szerint ezt azért is kérdezem, mert itthon Romániában, illetve hát Magyarországon is sokan bírálták ezt a megállapodást.
A biztosunk Malmström mondta, és ez egy konkrét példa, hogy a Koreával kötött szabadkereskedelmi egyesség 200 ezer munkahelyet teremtett. És őt tudom idézni tovább is, hogy még nem született olyan szabadkereskedelmi egyezmény, ami kárára lett volna akármelyik félnek. Tehát nyilvánvaló, hogy vannak félelmek, hogy elönt minket az olcsó amerikai híg moslék, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazva. De hát könyörgöm, mindenféle szabadkereskedelmi egyezmény nélkül megvesszük, és megitatjuk, és megetetjük a gyermekeinkkel a kólát, meg egyebeket. Hány ebetűt lehet olvasni azokon az élelmiszereken, amiket megveszünk? Hát most mitől félünk, hogy még több macsok fog bejönni? Hát az uniós polgár felelőssége, öntudata, fegyelme az, ami akármilyen ilyen veszélyt ki tud küszöbölni. Mondok egy másik példát. Csíkszeredában élek hétvégeken, mikor itthon vagyok. És ugye megjelent itt egy nagy áruház, a Dedeman, és sorra bebukta a kereskedők, akik például fürdőszobai felszereléseket árultak. Na most az uniós világgal és a szabad piaccal bizonyos előnyök és hátrányok is járnak. Nem volt a helyi vállalkozókban annyi erő, közösségi felelősség, hogy összefogjanak, és azt mondják, hogy csináljunk mi is egy hálózatot. Ugye, hogy Dedeman a szemben vagy mellett azért megalakult a SAZI is, ami helyi vállalkozó. És irreálisan magas volt az ár. Tehát nyilvánvaló, hogy a polgár, a fogyasztó, az oda megy, ahol sokkal olcsóban megkapja. Na, de most, ha az olcsó árért silány minőséget kap, akkor majd 5 év múlva, ha nem informálódott, ha nem megy el a szomszédhoz legalább, hogy nézze meg, hogy a silány áru hogyan rothat le a fürdőszoba faláról, akkor megfizeti is a tandíjat. És még sok ilyen példát tudnék mondani, de mondom, visszatérve a szabadkereskedelem fele, ma már nem is jobboldal és baloldalról beszél a politika, hanem bezárkózásról, vagy pedig nyitásról. Ha nem egy olyan világot élünk, amikor ki tudom zárni az életemből a szennyet és a mocskot. Valaki mondta, hogy hát hogy lehet a tévében ennyi silány adást nyomni? Miért nem teszünk valamit? Hát mondom, kedves hölgyem, nyomja meg azt a gombot, amivel kikapcsolunk. De amikor még folytak a viták az Amerikával kötendő szabadkereskedelmi egyezménnyel, a néppárt eleinte ellenezte. Amikor rájött, hogy lehet, hogy alul marad a parlamenti vitában, azt mondta, hogy lépjünk oda be a vitába, és próbáljuk megváltoztatni ezt a szabadkereskedelmi egyezményt a mi javunkra, beleépíteni ebbe az egyezménybe olyan tételeket, ami az uniós polgárok biztonságát szavatolják. Most nem bocsátkozom részletekbe, de erről szólt ez a vita. Az idő túlhaladta, mert ugye valószínűleg ezzel az amerikai adminisztrációval nem biztos, hogy megkötik ezt a szabadkereskedelmi egyezményt. De én is osztom azoknak a félelmét, akik azt mondják, hogy bejön majd a génmódosított növény, bejön egy csomó mocsok, de hát miközben ezek a civilek minden tiszteletem és megbecsülésem, ugye, tüntetnek, és Brüsszelben még a stop lámpára is ráragasztják, hogy stop, feta, és ugye amikor felgyúl a zöld lámpa, akkor is ezt olvasod, aközben eltűrik, hogy azon az utcán, ahol végigmegy tüntetni, nem csak eltűri azt, hogy szemétben és mocsokban lépked, és rágógumiban és cigarettacsikben, hanem még ő is dob egy páratot el. Ugye, miközben mi, mondjam egy kicsit kritikusabban, idehaza, miközben mi ordítunk és szígyük Bukarestet, és autonómiát kérünk, hát Isten őrizzen, hogy holnap nekünk azt mondja Bukaresti, na intézzétek magatokat, hát elég csak megnézni, én végig megyek minden héten az országon, hogy mi szemetet dobunk be patakba, sáncba. A tegnap jártam egy gyönyörű szálloda közelében, egyszerűen beöntötték a gipszkartonos építkezési hulladékokat a szálloda végén az erdőben. Hol van itt a felelősség? És visszatérve a kérdésére, ugye félelmek vannak, de azért van parlament, hogyha bármilyen visszaélés történik, ha bármilyen az uniós polgárok számára elfogadhatatlan és veszélyes dolog születik, mi azt megakadályozzuk. Mondok egy példát most, Schengen. Úgy, ahogy a szabad mozgás miatt veszélybe kerülhet az uniós polgárok biztonsága, ezért úgy dönt a parlament, úgy dönt az unió, hogy ideiglenesen bárhol, ahol határ volt, még akkor is, hogyha ez sorbanállással jár, visszavezetik a határ ellenőrzést. Ugyanígy, ha én látom, hogy ömlik be a szemét, az legyen az első dolgom, hogy figyelmeztetem az uniós polgárokat. Nem a reklám helye, van egy rádió, ahol bemondják, hogy ha te felelős polgár vagy, most nem mondjam szó szerint, hogy felismerjük a reklámot, akkor nem szórod szeméttel teleszékeket.
De lehet mondani egyébként a Marosvásárhelyi rádióban.
Így van. Én nagyon szeretem a civileket, és szükség van a civil társadalomra, és egy csomó olyan szervezetre, aki meghúzza a politika fülét, amikor hülyeségeket csinál a kormány, vagy a parlament. Csak ugye jó lenne arra is odafigyelni, hogy maradjon a civil társadalomnak ereje, ideje, energiája arra is, hogy a felelős, öntudatos polgárt is hozza képben. Ez lett ebből a szabadkereskedő egyezből, te nevedd meg a kanadai fenyőszirupot, amiben nem tudom hány ebetű van, tehát meg az itthoni góbé terméket, amiben nincs egyetlen egy ebetű se, az is ugyanolyan fenyőszirup.
Igen, egyetlen kérdés még, a román kormánynak volt egy kevésbé inspirált intézkedése január végén, január 31-én egészen pontosan, amikor a büntető törvénykönyvet módosította, úgy, ahogy nagyon sokak szerint nem kellett volna. Hogyan csapódott le Brüsszelben, illetve mennyire figyelnek oda Romániára az uniós törvényhozásban? Mennyire ismerik pontosan az itteni helyzetet?
Hát, ha szabad így mondanom, nagyon, nagyon lecsapódott, kicsit kattagok is, mikor ezt mondom, keservünkben vagy kínunkban, mert egyáltalán nem vicces dolog ez a történet. De ugye legutóbb Markus Ferber kollégánk járt Bukarestben, és egy kicsit jelzi az ő nyilatkozata a nyugat hozzáállását egész Kelet-Európához, hogy hát eddig nem volt Romániával baj, mert nem szólt bele. Ugye ne szóljatok bele, kicsit ez van, amikor belerondítanak a nagyok dolgába, amikor hülyeséget csinálnak a keletiek, akkor kiveri ott is a biztosítékot. És ugye Lengyelország, Magyarország már volt a mi szakbizottsági vitánk asztalán, most Románia következik. Nem örültünk ennek a helyzetnek, mind annak idején nem örültünk annak sem, hogy Magyarország és Lengyelország terítékre került, de a magyar és a lengyel helyzetből adódóan alakult ki ez a jogállami mechanizmusos törvénytervezet, és abban bízhatunk, hogy most, ha már Románia kiverte a biztosítékot, és felhívta magára a figyelmet, akkor nem csak az ilyen jellegű rossz intézkedéseknek vett véget egy uniós vita, hanem ebbe az uniós vitába elmondhatjuk, hogy hát már korábban is baj volt az alkotmánnyal, a BTK-val, bevallhatjuk, hogy a jobboldali kormányok idején, jobboldali államfő idejében történt meg az első pofon. Ha szabad nekem ezt így mondanom, hiszen éppen a Romániáról szóló parlamenti gyors talpalásos vitában hangzott a szociáldemokrata kollégák részéről, hogy ugye az előző államfő idejében kezdődött a verekedés.
Verekedés alatt mit ért? A jogállam hát lebontását? Vagy...
Így van, pontosan. És ebben a vitában mi bevihetjük azt is, hogy lám-lám a mostani államfőnek sincs igaza sok mindenben, nem a BTK módosításban, abban igaza van. De például nincs igaza abban, hogy Romániában minden rendben van, mert kisebbségi kérdésben, és akkor elővehetjük a mi lemezünket is. Egyáltalán nincs igaza. Ilyenkor ugye el tudjuk mondani azt, hogy baj van a kisebbség kérdésben, és ha még jön egy kis amerikai támogatás is, mint ahogy most végre megjött, akkor el tudjuk mondani, hogy lám-lám, még az amerikaiak is azt mondják, amit szerény személyem is elmondott a parlamentben, és amit a Románi Magyar Demokrata Szövetség mond 20-valahány éve, hogy nincs rendben a kisebbségi kérdés. Hát, ha akkor elhiszik, és hát, ha akkor az egyéb gondok mellett erre is sor kerül.
Most nyilván, hogy az amerikai külügyminisztérium jelentésére utal, amely, megjegyzem, soha nem volt ennyire részletes, mint most. Érzékeli azt, és akkor ez az utolsó kérdésem, hogy jobban odafigyelnek esetleg a kisebbségi kérdésekre, mint korábban?
Úgy mondanám, hogy jobban odafigyelnek a problémákra. Tehát amikor baj van, amikor egy egész világ, egy egész kontinens válságban van, akkor ugye az elemzők leülnek és kivesézik, hogy mivel van a gond. És hát nyilvánvaló, hogy kiderült, hogy nem igaz az, amit az államelnök mond. Ugye amikor egy államfő is kezdi mondani, hogy minden rendben van, akkor ott valami nincs rendben. Elég csak arra gondolni, hogy miközben Amerikában ugye új elnök van és egy bonyolult világnak nézzünk elébe, addig a kanadai miniszterelnök felszólítja a felelős döntéshozókat, hogy még jobban odafigyeljenek, ott már egyenesen úgy hívják a kisebbségeket, hogy First Nation, tehát az első nemzet kérdésében minden tartomány vizsgálja felül a jogrendszerét, hogy sehol ne sérüljenek az őshonos kisebbségek, fordítsam le a mi nyelvünkre ott az első nemzet megnevezést, jogai. És nyilvánvaló, hogy segített az is, hogy személyesen két RMDS delegáció legmagasabb szintű, ugye szövetségi elnök részvételével jelen volt, és tájékoztatta az embereket. Egy dolog az, amikor elhangzik egy mikrofontól, még egy dolog az, amikor le is írják, és erre jön a harmadik segítség, amikor személyesen el is mondod annak a képviselőnek, államtitkárnak, kormánybiztosnak, hogy az, amit mondtunk, az, amit leírtunk, az úgy van. A német parlamenti képviselői kollégáim pontosan tudják, mindig megkérdezik, Csaba, mi történt az országban. És van egy strasbourgi csütörtök reggeli, egy klub reggeli, ahol én minden, azt hiszem, hogy egyszer betegség miatt hiányoztam az elmúlt 9 évet, mindig elmegyek, mert a személyes kontaktus, amikor a németnek az anyanyelvén mondod el, hogy mi van Romániában, és utána írásban is elküldöd, akkor ő pontosan tájékozódott. És ez, amiért, ha szabad így mondanom, szerényen fontos az, hogy ott vagyunk, mert személyes baráti kapcsolataink vannak velük, és elmondjuk, hogy mi történik ebben az országban. És odafigyel, és nyilvánvaló, hogy a német még európai, mint bárki más, tehát ő nagyon érzékeny, figyel arra, hogy senkit meg ne sértsen, második világháborús, hát ha szabad így mondanom, öröksége miatt is, és odafigyel, amit tudja is.
Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő volt a vendégünk ma a Bukaresti Rádióban. A hallgatóinknak köszönöm, hogy velünk tartottak. A beszélgetést visszahallgathatják a bukarestiradio.ru internetes címen, a műsorok háttér menüpont alatt. Én Szőcs Levente vagyok, további kellemes délutánt. Legyen szép a hetük, viszont hallásra!